Bárhogy is legyen, kedves barátaim, a Bamecia Traktátus 93-as lapját fogjuk tanulmányozni, és a 92-es lap végén tartunk, pénteken, és nem is annyira a végén, mert a B oldalnak a közepén, közepettel kicsit lejjebb, és pénteken arról volt szó, hogy mindannyian már talán megtanultuk, mert pár napja tanulunk róla, van egy olyan joga a munkásnak, hogy a szület idején a munkás ehet a termésből. És az volt a kérdésünk, amiben indítottunk még a tegnapi reggeli órán, hogy a munkásnak ez a joga, ez egy bérkiegészítés, ez egy bérszerű juttatás, amit a munkáltató ad neki, hogy ez valamilyen égből kapott adomány, hasonlóan azokhoz a szegényeknek járó adományokhoz, amelyek ugyancsak jelen voltak a mezőgazdaságban, mint amiről a Tóra beszélt például, hogy a termőföldön a termés szélét meg kell hagyni, vagy hogy tizedet kell adni a szegényeknek, és így tovább. Mi ennek a jelentősége, ennek a kérdésnek, hogy mi a jogcíme ennek a jognak, hogy az illető ehet a termésből szület idején. Például az, hogy átválthatja ezt, mondjuk, valami másra, vagy adhatja-e a gyermekeinek, a családjának. Ő nem eszik belőle, de amit megevett volna, azt odaadja neki. Tehát ez volt a kérdés, és a kérdésre nem találtunk végleges választ, úgyhogy most tovább folytatjuk a kutatásunkat, és a 92-es lap B oldalának a közepén fogjuk megnézni, hogy esetleg a ma egy kicsit később tanult misnának a szövegéből meg lehet tudni, hogy mi az igazság. Tasmá, köjcetsz adomája de játszma jelenti binői vitolják dojlim, ábdősít hosszúják dojlim, Misna azt mondja, hogy az ember megállapodhat úgy a munkaadójával, hogy azt, amit ő megevett volna a szület idején a termésből, azt nem a termésben, hanem valamilyen pénznemben kéri. Tehát, hogy átváltja, mondjuk azt mondjuk, hogy megevett volna, nem tudom én, 3 kiló almát az alma szület idején, akkor a 3 kiló almának az értékét kéri pénzben az alma helyett, és így viszont akkor a szület idején nem fog enni a termésből. Megteheti ezt a saját maga vonatkozásában. A nagykorú fia, a nagykorú lánya, és a nagykorú szolgái és a felesége vonatkozásában egyaránt. Magyarul, hogyha ők írnak, bocsánat, ha ők is ott dolgoznak vele a születben, és velük kapcsolatban is ezt a megállapodást ajánlja föl a munkáltatónak, hogy a munkáltató váltsa át a nekik járó termést pénzre, akkor ezt megteheti. Vele innökölyc, hogy lejde binai vitajak tánim, lejde és avdősi hosszak tánim, lejde behemtöj, és én beemdász. De ugyanezt a kitételt, ezt nem teheti meg a kiskorú gyermekeivel kapcsolatban, a kiskorú szolgáival kapcsolatban, és az állatával kapcsolatban. Ugye arról nem beszéltünk, hogy az állatnak is joga van ugye enni a termésből, amikor a terméssel dolgozik, hogy a Tóra fogalmaz, ne kösd be a nyomtató ökör száját. Mindenesetre, tehát ezeknél a kiskorúaknál, illetve az állatnál, nem tudja ezt megtenni, hogy átváltsa a nekik járó termést pénzre. Most, akkor még egyszer csak értsük a szabályt. A szabály úgy szól, hogy nekem, aki a születen dolgozom, jogom lenne enni a termésből, és én átválthatom ezt a feltételezett mennyiséget pénzre a munkaadóval. Nem csak a magam számára válthatom át, hanem hogyha velem dolgozik a feleségem, a nagykorú gyerekem, a nagykorú lányom, a nagykorú fiam, a nagykorú szolgám, akkor az ő nekik járó, a szünetből nekik járó termést is átválthatom pénzre. Ugyanezt viszont nem tehetem meg a kiskorú lányommal, a kiskorú fiammal, vagy a kiskorú szolgámmal, és nem tehetem meg az állatommal sem. Miért nem? Mi a különbség? Most feltételezzük a szálltadájtok, a májlelem zajnesz, hogy egy olyan esetről van szó, amikor mind az összes családtagomat, aki itt föl van sorolva, tehát legyen szó a feleségemről, a gyerekeimről, a szolgámról, azokat ellátom én. Azoknak az élelmezéséről én gondoskodom. És akkor itt miről beszélünk? Hogy tekintve, hogy én gondoskodom ellátásukról, ezért ők lemondanak erről a jogról a javamra, hiszen így is, én látom el őket, és át lehet váltani ezt a jogot pénzre. Ilyen Márta Mislém, Michel Samáj, Moichel Misum Hachén, a Kaicec, Ilyen Márta Mislém, Ilyen Moichel, Ktánim Námi Nakuc Leó. Csak hogy akkor nézzük meg. Ha azt mondom, hogy ez a jog, hogy én ehetek a termésből, vagy hogy ők ehetnek a termésből a szüret idején, ez egy Isten adta jog, tehát ez egy olyan, tulajdonképpen nem egy bérkiegészítés, hanem egy adomány, az ég adománya, hasonlóan a más, azt mondjuk a szegényeknek járó adományhoz, hogy világos ez a különbségtétel a nagykorúak és a kiskorúak között. Miért? Mert akkor arról van szó, hogy igazából nem az ő bérezésükről beszélünk, hanem valamiről, amiről ők, mint nagykorúak, lemondhatnak bárkinek a javára, lemondhatnak az én javamra is. Ki az, aki ilyen lemondást tud tenni? Az, aki jogképes cselekvő. Egy nagykorú lemondhat egy valamilyen jogról. Egy kiskorú viszont nem. Tehát így akkor ebben az esetben értjük, hogy mi a különbség, miért tesz különbséget a misna a nagykorúak és a kiskorúak között. Miért mondja azt, hogy a nagykorúak esetében ezt meg lehet csinálni, a kiskorúak esetében viszont nem. Akkor viszont, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem egy Isten adta jog, hanem ez egy bérkiegészítés, akkor miért kéne a kiskorúak hozzájárulása egyáltalán, hogy ezt hozzájáruljanak a termés átváltásához, ha egyszer így is, úgy is az ellátásuk az én felelősségem, akkor egy ilyen esetben nem kell az ellátás, az, amit ők megszereznek, vagy amit ők a munkájukkal jövedelemhez jutnak, ez így is úgy az enyém, hiszen mivel én ellátom őket, a jövedelmük az enyém. Ugye ez a megállapodás. Valakinek az ellátásáról gondoskodom, akkor viszont az, amit ő jövedelemként megszerez, az az enyém. Akkor ebben az esetben igaz ez a nagykorúakra is, és ezért tehetem meg, hogy az ő nekik járó bérkiegészítést azt nem gyümölcsben, hanem pénzben kérem, de ugyanezt meg kéne, hogy tudjam tenni kiskorúakkal is, hiszen itt nem egy tudatos, vagy egy jogképes cselekvőt igénylő lemondásról van szó, hanem a lemondása nélkül is ezt meg tudnám tenni. Ha pedig ez így van, akkor ez egy egyértelmű bizonyíték, hogy a misna szövegéből, hogy Michel Shomayn Moichel, hogy valójában ez a jog, ez nem egy bérkiegészítés, hanem egy Isten adta ajándék, az ég ajándéka. Azt mondja, Talmud, ha már ez kinnam, és én már nem zöjnsz. Azt mondja, Talmud, nem. Rossz volt a kiinduló pont. Mert lehet, hogy a kiinduló pont az az, hogy valójában nem arról van szó, hogy én biztosítom az ellátásukat, lehet, hogy nem biztosítom az ellátásukat. És ezért kell, hogy lemondjanak róla, és a lemondásuk nélkül nem válthatom át. Kiskorúak viszont nem tudnak róla lemondani. Azt mondja, Iachiv Dailim Nami. Azt mondja, nagyon, de akkor a nagykorúak esetén miért tudom megcsinálni? Akkor a nagykorúak esetén se kéne, lenne lehetőség, hogy megcsináljam. Hogyha tényleg nem én biztosítom az ellátásukat, és ez pedig egy bérkiegészítés féle juttatás, akkor miért lenne jogom a nagykorúak esetén ezt elvenni tőlük, és a saját magamnak venni pénzben ráadásul? Szóval tőlem, de illim, jaddivek, a máhli. Szerintem nagyon egyszerű a válasz erre, azért, mert a nagykorúak azok beleegyeztek ebbe. Tehát a nagykorú beleegyezhet, és lemondhat erről a bérkiegészítésről a javamra, akkor is, hogyha én nem látom el őket élelemmel. Egy kiskorú viszont ezt nem tudja megtenni, mert kiskorúnak nincsen olyan jog, nem egy olyan jogképes cselekvő, hogy ezt megtegye. Oké, akkor egyelőre akkor úgy tűnik, hogy a Misna szövegéből nincs semmi bizonyítva, lehetne így is mondani, meg lehetne úgy is mondani. Most a Talmud említeni fog egy brájtát, ami nagyon hasonlóan nyilatkozik, mint a Misna. Egy különbség van benne, méghozzá az, hogy a szolgák esetén nem csak a nagykorú szolga, hanem a kiskorú szolgára is megengedi, hogy átváltsam a ellátmányt, a szüretből való ellátmányt pénzre. Először felolvassuk a brájtát, és még egyszer el fogom ismételni, hogy mi a különbség a Misna és a brájta között. A hatanrebe, ha is ilyen a köjtetsz adom, áljédé átszmájédé, istó áljédé vehemtöj, váljédé binnői bitajak döjlim, azt mondja arab, ha is ilyen a brájtában, hogy az ember átválthatja a neki járó just, azt a termést, ami a születből járt volna neki pénzre, a saját maga esetén, a felesége esetén, az állata esetén, a nagykorú gyerekei esetén, de nem a kiskorú gyerekei esetén, és akár nagykorú, akár kiskorú szolgái esetén. Ugye akkor mi a különbség a misna és a brájta között? Ugye van egy misnánk és van egy brájtánk, mind a kettő ugyanarról a témáról beszél. Mind a kettő azt mondja, hogy át lehet váltani a just pénzre, a születből járó just pénzre, de a saját magam szempont számára, és bizonyos háztartás beléim számára. A különbség az az, hogy a Misna azt mondja, hogy a kiskorúak számára nem, egyáltalán nem, és az állat számára sem. A Brájta viszont azt mondja, hogy mindenki számára átváltatom, a kiskorú szolgám számára is, és az állatom számára is, egyedül a kiskorú gyerekeim számára nem. Mi a különbség oka? Mi az oka annak, hogy a Misna így fogalmaz, a Brájta úgy fogalmaz? Azt mondja, my love, ajdi va ajdi be my lelem ez ajnasz. Ha ke miflegi de már szavar misel lai hoichel, o már szavar misel samáj moichel. Azt mondja, a Talmud nem lehetséges, hogy pont a következő kép néz ki a vita közöttük. Mind a két forrás, mind a Misna, mind a Brájta egy olyan esetről beszélnek, amikor my lelem ez ajnasz, amikor az ellátást én biztosítom, ezeknek a háztartásbelieknek a számára. És mi az oka annak, hogy a törvényről másképp nyilatkozik a Misna és a Brájta? Ennek az oka, hogy pont arról vitatkozik a Misna és a Brájta, hogy ez a juttatás, ez egy bérbeli juttatás, vagy egy ég adománya. A Brájta azt mondja, Rabbi Hajsi a Brájtája az az ásponton van, hogy ez egy bérbeli juttatás, tekintve, hogy egy bérbeli juttatás, ezért tekintve, hogy én vagyok az, aki ellátok mindenkit, ezért a kiskorúak is, a kiskorúak esetén is átválthatom pénzre. A Misna viszont az az ásponton van, már szavár, Misna, Samájmolche, hogy ez egy égbeli juttatás, tekintve, hogy egy égbeli juttatás, akkor arról lemondhat az én javamra a nagykorú, de a kiskorú nem mondhat le. Ez lenne akkor esetleg egy koherens magyarázat. Azt amúgy nem, laj, de kulálma, misa, laj, hoj. Azt amúgy nem, mert lehet úgy is magyarázni a különbséget a Misna és a Brájta között, hogy mindenki egyetért, hogy valójában ez egy bérbeli juttatás, mert lőkása, kámbese, én májlelem az ajnos, a Brájsa, de májlelem az ajnos. És a különbség a Misna és a Brájta között abban van, hogy a Misnában egy olyan esetről beszél, amikor nem én vagyok az, aki ellátom élelemben a háztartás beléjemet, és ezért a nagykorúak ettől függetlenül lemondhatnak a javamra, a kiskorú viszont nem tud lemondani a javamra, viszont neki jár maga a juttatás, hiszen én nem látom őt el. A Brájtában viszont, a Brájtában viszont arról van szó, amikor én vagyok az, aki az ellátásukat biztosítom, ezért a kiskorútól is elvehetem ezt a juttatást, hiszen én amúgy is ellátom őt. Oké. Okay. Májuk himta, májlem zöjnes. Jachik táminak, táminin náminak uszleó. Szerintem, hogy várjunk csak, de hát, hogyha arról van szó, hogy a Brájtában arról beszélünk, amikor én biztosítom az ellátást, és ezzel magyarázott, hogy miért vette van a kiskorú szolgától is a jussát a szüretből, akkor viszont mi az oka annak, hogy a Brájta még mindig tiltja ugyanezt a kiskorú gyerek kapcsán? Kiskorú gyerektől nem behetem ezt el. A Talmud szer rájut, de bnoyu bitoyak tánim lai zachin rachman. Azt mondja, a Talmud, ennek az az oka, hogy lehetne úgy magyarázni, hogy az az oka, hogy a kiskorú gyerek abban tér el a kiskorú szolgától, hogy a kiskorú gyereknél anyagi értelemben elvehetném tőle ezt a juttatást, tekintve, hogy így is úgy is én vagyok az, aki ellátom, de maga az a tény, hogy ő a szület közben nem ehet abból, amivel dolgozik, az egy fájdalomokozás, és fájdalmat okozni a kiskorú gyerekemnek, arra nem vagyok feljogosítva. Oké, akkor ez alapján mi a magyarázata a Misnának és a Brájtának, illetve a kettő közötti különbségnek? Most éppen akkor úgy magyarázzuk, hogy, hogy a különbség az az, hogy mind a két forrás, tehát mind a Misna, mind a Brájta egyetért abban, hogy Misna lajhojhel, hogy ez a juttatás, hogy a szület idején vehetek a termésből, ez egy bérbeli juttatás. Mi az oka annak, hogy másképp nyilatkozik a Brájta és a Misna, hogy kik esetén válthatom ezt át pénzre, hogy a Misna azt mondja, a kiskorúak esetén egyáltalán nem tehetem meg, a Brájta meg azt mondja, a kiskorú szolgák esetén megtehetem. A különbség az az, hogy a Misnában egy olyan esetről beszélek, amikor nem én vagyok az, aki biztosítom az ellátásukat. Ezért a nagykorúak ennek dacára lemondhatnak a javamra, de a kiskorúak, mivel nem jogképes cselekvők, ezért nem tudnak lemondani a javamra. A Brájta pedig egy olyan esetről beszél, amikor én vagyok az, amelyik az ellátásukat biztosítja, és ezért elvehetem a kiskorútól is. Ez más kérdés, hogy a kiskorú gyerektől nem, mert az neki külön fájdalmat okoz, ami viszont tiltva van. Azt mondta Talmud, a Nihalamánda Amár, én a rábi akar lőj már le eved, a szei mive, én az anak sápi, a mánda Amár, akar rábi lőj már szei mive, az anak máik a lőj már. Azt mondta, oké, ez mind szép és jó, de ez csak abban az esetben koherens, hogyha azt a véleményt követjük, hogy a szolga ura nem teheti meg, hogy egyszerre dolgoztatja a szolgáját, és ellátmányt nem biztosít neki. Hát ugye van egy vita a Talmudban, hogy a szolgát lehet-e úgy dolgoztatni, hogy ellátmányt nem biztosít neki az ura. Egyik vélemény, és ez a meghatározó vélemény azt mondja, hogy ilyen nincs. Ha nem juttat neki ellátmányt, akkor nem dolgoztathatja. Akkor a mi esetünkben akkor miről van szó? Arról van szó, hogy ezért van különbség a Misna és a Brájta között, mert a Misnában nem eteti, és ezért nem veheti el tőle a jussát. A Brájtában eteti, és ezért elveheti tőle a jussát. De ha azt a véleményt követjük, amelyik azt mondja, hogy igenis dolgoztathatná úgy is, hogy nem ad neki ellátmányt, akkor nem tudnánk elmagyarázni, hogy a Brájtában miért nem veheti el, hogy bocsánat, nem tudnánk elmagyarázni, hogy a Misnában miért nem veheti el tőle ezt a juttatást. Miért nem vehetné el? Ha egyszer dolgoztathatja ellátás nélkül is. És ezért az egész magyarázatot a Talmud megfordítja, és azt mondja, Ella Aydi, Vájdi, és én már nem ez a jönöz. Valójában akkor inkább magyarázzuk úgy, hogy a Misna is és a Brájta is miről beszél? Egy olyan szituációról beszél, amikor nem biztosítja az ellátmányt a háztartásbeli számára az illető. Mi a különbség a Misna és a Brájta között? Miért mondja az egyik az, hogy a kiskorúaktól nem veheti el, a nagykorú, a másik meg azt mondja, hogy a kiskorú szolgáktól is elveheti ezt a juttatást. Ba a frigi, de már szavar jachl, már szavar en jachl. Szóval pont ez lesz akkor a vita közöttük, hogy a Misna szerint, aki azt mondja, hogy nem veheti el a juttatást a kiskorú szolgától, ott ezt azért mondja, mert nem, mert az az ásponton van, hogy nem lehet úgy dolgoztatni a szolgát, hogy nem juttatsz neki ellátást, Rájta viszont, amelyik azt mondja, hogy elveheti, az pedig az az ásponton van, hogy lehet úgy dolgoztatni a szolgát, hogy nem az neki juttatást. De mi éjhannan, de amár jachal a láb szavik, mert tiszi van, amit kép rájsza. Szerintem amúgy várjunk csak, de ez még mindig nem jó, mert akkor az fog kijönni, hogy az az álláspont, Rabbi Yoichanan, aki ugye a misna ideje után élt, és aki azon az állásponton van, hogy mondhatja a szolga ura azt, hogy dolgozzál nekem, és én nem látlak el, akkor Rabbi Yoichanan ezek szerint a misnát félreteszi, és a brájtát követi. Mert ugye az előző magyarázatban úgy jött ki, hogy a brájta az, amelyik azt mondja, hogy megteheti a szolga ura, hogy dolgoztatja, és nem ad neki ellátmányt. Ugye ez nem logikus, hogy a két forrás közül, a brájta és a misna közül, Rabbi Yochanan a brájtát kövesse, és ne a misnát. Ezért a Talmud ezt a magyarázatot is elveti, és egy utolsó, végső magyarázat, majdnem végső magyarázathoz jön, és azt mondja, hogy a kulálmam, és az is a májmóichel, valójában akkor kénytek vagyok azt mondani, hogy a misna is, és a brájta is az az ásponton van, hogy ez a juttatás, hogy a szület idején lehet enni a termésből, ez egy az ég adta juttatás. Laj maci kacic, és valójában senkitől nem vehetné el a valójában a szolga ura senki szerint nem vehetné el a kiskorú szolgájától ezt a juttatást. Mert ugye a nagykorúaktól sem veheti el, csak ők ugye, mivel jogképes cselekvők, ezért képesek lemondani róla. A kiskorú szolgától viszont nem veheti el. Májkőit, ez a Rabbi Yoisia, és mire gondolt Rabbi Yoisia akkor, amikor azt mondta, hogy a kiskorú szolgák kapcsán mégis átválthatja pénzre? Azt mondja, mit jelent ez? Ezt rosszul értettük. Mi zajnosz? Ezt úgy kell érteni, hogy megállapodhat úgy a munkaadó a szolga urával, hogy nem akarja, hogy a szolga, a kiskorú szolga a termésből legyen a szület közben, és ezért megeteti, etesse meg még a munkába indulás előtt. Jól, hogy ne legyen éhes. Én egy teljesen új magyarázat magának a szónak. De kável szei gábi behemtöj, teven nakucla. Azt mondtam, hogy akkor ez így van, akkor ugyanezt miért ne tehetné meg az állatával. Ugye itt valahogy ki voltak emelve a kiskorú szolgák. Ella, de hamik frigide, már szavár, misel a juhaichel, már szavár, misel a somájmoichel. Ezért a Talmud ezt elveti, és végül is akkor mire tér vissza? Hogy a különbség a brájta és a misna között, az pont akkor abban van, hogy a brájta szerint ez a juttatás, ez egy bérkiegészítés, a misna szerint viszont ez egy égatta juttatás. Ugye ez volt ugye az a magyarázat, amiben indultunk, és amit próbáltunk cáfolni vagy kikerülni, végül is nem sikerült. Úgyhogy akkor összefoglalva ebből az egészből az következik, hogy a kérdés, ami úgy szólt, hogy az a juttatás, hogy a szolga ehet a termésből a szület idején, ez vajon egy égatta juttatás, vagy egy bérkiegészítés. A brájta szerint ez egy bérkiegészítés, a misna szerint, ami ugye a meghatározó, ez egy égatta juttatás. Kedves barátaim, a misnához érkeztünk, egy pillanat szünetet kérek, és már is folytatjuk. Na, a misna az pont az a misna, amit az előbb beidéztünk, tehát nem lesz számunkra új. Gyorsan lássunk is neki. A misna azt mondja, köjtöc, adom, már ide átszmai, már ide bidaib, töljak, tajlim. Az ember, amikor munkába megy, megállapodhat úgy a munkaadóval, hogy ő nem a szüretben adta termést kéri, hanem azt átváltaná pénzre. Ugyanúgy ezt megteheti a nagykorú fiával, nagykorú lányával, a nagykorú szolgájával, a feleségével. Miért? Mit nézse és bajom dász, mert ezeknek van tudatuk, és ezért lemondhatnak erről a jogukról a férj javára, és átválthatják pénzre. Az én a könyv, hogy binai bitajak, tánim lejé dej, ávdevsiv haszajak, tánim lejé dej, heimtöjmét, és én bajom dász, ugyanezt nem tudja megtenni a kiskorú fiával, a kiskorú lányával, a kiskorú szolgájával, vagy az állatával. Ezekben nincsen tudat, nem jogképes cselekvők, és ezért nem tudnak a javára lemondani. Következő szabály. Szóval ez a pajám, látszik, hogy ne tanulva is a laj, hát én ülöj, ha valaki fölbéreli a napszámosokat, hogy a netare vait szüreteljék. Ugye? Az a szabály, hogy bizonyos gyümölcsöknél az első 3 évben tilos volt fogyasztani a gyümölcsöt, a termést, ezt nevezzük ugye orlának, a 4. évben pedig a termés szent, és a 2. tizedhez hasonlóan föl kellett vinni Jeruzsálembe, és ott kellett elfogyasztani. Most, ha valaki fölbérez munkásokat, hogy egy ilyen negyedik éves termést terméssel dolgozzanak, akkor abból azok nem ehetnek. Miért nem? Mert ugye ez egy szent gyümölcs, amiből maga a gazda sem ehet, csak Jeruzsálemből. Tehát ezért ez számukra is tilos. De viszont im löjhojdian, poideum achinam, ha viszont nem tudatta velük, hogy ez egy ilyen speciális szent termés, akkor ki kell váltani a gyümölcsöket. Itt ugye ezt is ugyanúgy ki lehet váltani, mint a 2. tizedet, és akkor nem magát a gyümölcsöt, hanem a pénzt viszed fel Jeruzsálembe, és azon ott veszel élelmiszert, akkor itt is így járjon el, hagyja, hogy egyenek a gyümölcsből, ehhez mi kell? Először váltsa át pénzre, és akkor így akkor ez így rendben lesz. Miért kell, hogy így álljon el? Azért, mert elfelejtett nekik szólni, ők mondhatják azt, hogy nem, hát mi az van, tudatba jöttünk ide dolgozni, hogy közben ehetünk is. Nispárszói galav, nispárszói havi jöjszöver élőnek jajhlu, ugyanígy, hogyha valaki olyan munkára béreli föl a munkást, amiben elvileg már nem tartozik bele ez a jog, hogy a szüret alatt ehet, például olyan gyümölcsnek a kezelésére, ami már teljesen kész lett, és már fogyasztásra alkalmas, tehát nem a szüret része, akkor ugye a munkás nem ehet abból a gyümölcsből. És mi van akkor, ha viszont mondjuk már kész volt a gyümölcs, de szétesett, mondjuk egy példát, a fügét azt így összenyomták, és ilyen fügetömböket csináltak belőle. Ugye, mire ez így összeállt, addigra az már olyan készterméknek számít, hogyha azzal dolgozik a munkás, akkor nem ehet belőle, ugyanúgy nem ehet a munkás az ABC-be, amikor felrakja a polcra az árut. Ugye ez már nem a szüret része. De mi van akkor, hogyha szétesett ez a füge? Összenyomták, de szétesett, és most újra össze kell nyomni. Jön a munkás, nem tudja, hogy ez egyszer már össze volt nyomva, és falatozik belőle. Na, ebből már nem falatozhat. Ugyanígy, hogyha a bor már bekerült a hordóba, ami ugye azt jelenti, hogy már kész van a termés, tehát az már egy kész termék, abból nem lehet fogyasztani. De mi van akkor, hogyha kinyílt a boros hordó, és visszacsorgott a bor a borvájúba, most mindegy, ebben az esetben is, a munkás nem tudja, hogy ez már a hordóban volt, ugyanúgy, hogy nem tudja, hogy már össze lett préselve ilyen fügeprésként. Ha elfelejtett szólni neki a munkáltató, akkor hagyni kell, hogy egyen belőle a munkás, annyi van csak, hogy előtte ugye a tizedet már le kell adni belőle. Sőmire pénz a éjjelmi hilkos medinába, lőjmi a tajra, a Misna azt is mondja, hogy a gyümölcs őrök ehetnek a gyümölcsből, de ez csak egy rabinikus előírás, nem tórai. Ugye miről beszélünk? A gyümölcs őr, itt nem világos, hogy miről van szó, és tulajdonképpen a Talmud erre fog majd rákoncentrálni erre a kérdésre. Ugye ez nem egy tipikus szüretelő munka. A szüret munka az azt jelenti, hogy kint a földön szedem a szüretelek. De itt ő ugye nem szüretel, hanem csak odaáll, és vigyáz a gyümölcsre, nem tudom, a terméssel éjszakánként. Akkor az munkának számít, vagy nem számít munkának, ez lehet például az egyik magyarázat arra, hogy ez miért van így külön kezelve. És mit mond a Misna? Hogy a Tóra szerint nem számítana munkának, és ezért nem ehet belőle, de a rabbik mégis megengedték Hilchos Medina. Ez az ország szokása, úgyhogy ezért ezt mégiscsak megengedték. Oké. Okay. Most erre az utolsó passzusra fogunk rá koncentrálni, lássunk is rögtön neki. Azt mondja, hogy a Talmud Sheimlé Peirész, a gyümölcs őrzői, mit jelent ez? Amar rávle is sannó eles Sheimlé Gámlés Szupárdészim, Ávla Sheimlé Gittész Várreim és Eichaminatóira, mit mondott Ráv? Szerintem, miről mondja azt a Misna, hogy a Tóra szerint nem ehetne belőle, és csak a rabinikus szabály szerint ehet? Ez egy olyan gyümölcs őrzőről beszél, ahol még a szüret előtt kiküldjük a földre, hogy vigyázzon. Vigyázzon a termésre. De hogyha egy olyan gyümölcsőrzőről beszélnénk, ahol már le van vágva a gyümölcs, már szüret idején vagyunk, és a gyümölcs, a levágott gyümölcsökön vigyázzon, akkor ott ugyanolyan munkának számít, hogy ő vigyázz rá, mint hogyha ő szedni a gyümölcsöt, azért ott a Tóra szerint is ehetne belőle. Akkor ez mit jelent? Hogy szavár, Samer, Kaisa Maisedami, tehát akkor rá mit mond? Szerinte az őrző az ugyanolyan munka, mint a szüretelő. És ezért a Misna, amikor azt mondja, hogy van egy olyan őrző, aki nem a Tóra szerinti törvény, vagy nem a Tóra törvény szerint ehet a gyümölcsből, ott nem arról beszél, nem az a probléma vele, hogy ő őrző, nem azért kellett külön a rabbik engedélye, hogy egyen belőle, mert ő egy őrző, mert az őrző az ugyanolyan munkavállaló, ugyanolyan munkás, mint bárki más. Ugyanúgy munkának számít, hanem az a gond vele, hogy olyan gyümölcsöt őriz, olyan gyümölcsel dolgozik, ami még nincs a szület idején, ami még nincs kész, ami még nem érett. Ugye mi a szabály? Érett gyümölcs születelése kapcsán kifejtett munka idején lehet enni a gyümölcsből. De itt ő egy olyan gyümölcsöt őriz, ami még nem a szület idején van. És ezért a Tóra szerint nem ehetne belőle. A rabbik megengedték, hogy enjen. De a kérdés, vagy a lényege a dolognak nem abban áll, hogy ő most egy őrző, és nem egy tipikus dolgozó. Ez Rávnak a véleménye. Smuel amárlő is annó elősseimre gittősz. Várémös, ával semmilyen innen, pár deiszim, én mélyököm lémina, tőjrevel lémina, én haszmetinak. Szóval most ámra lávka, és májszadam. Smuel viszont nem ért ezzel egyet. Szerinte igenis azon van a hangsúly, hogy ez egy őrző. És ezért ő a következő kép magyarán azt mondja, egy olyan őrzőről beszélek itt, aki a szüret idején őrzi a gyümölcsöt, tehát ő őrzi a leszedett szőlőt, vagy a összegyűlt mustot, vagy a leszedett gyümölcsöket. De amikor egy olyan őrzőről beszélnék, aki még egy nem kész gyümölcsöt, tehát nem érett gyümölcsöt őriz, még a szület ideje előtt, az senki szerint nem ehet, tehát nem csak a Tóra szerint nem, hanem rabinikus szabály szerint is nem ehet a gyümölcsből. Miért? És van az az álláspontom, hogy az őrzéssel van itt a probléma. Az őrzés az igazából nem számít munkának, az nem ugyanolyan, mint a születben való részvétel. És ezért a rabbik engedélyeket ahhoz, hogy mivel a szület idején vagyunk, engedjük meg, hogy az őrző is egyen a gyümölcsből. De ha nem vagyunk a szület idején, akkor ott két mínusz van. Egyrészt, hogy ő egy őrző, és nem egy tipikus munkás. A másik az, hogy itt nem is kész a gyümölcs. Oké, akkor Smuel véleményét fogjuk jobban nézni. Smuel, tehát akkor azon az ásponton volt, hogy Soimer lávka isse maisedomi. Hogy az, aki őrző, az nem számít igazán munkásnak. Mosszim rá váha bár a funnam. Hámé sámére szaporra, mert támé begadim. Mit tanul? Azt mondja rá váha bár a funnam. Várjunk csak, van egy brájt, amelyik egyértelműen úgy tűnik, hogy Smuel véleményével ellentétes. Tudjuk azt, hogy egyik legmisztikusabb szabálya a Tórának, hogy aki halottan érintkezik, az tisztátalan, és hogyan tud megtisztulni, hogy a vörös tejet levágják, és a tehénnek tetemét elégetik, és a hambait vízzel összekerik, és rászórják a tisztátalanra, akkor megtisztul. És a Tóra azt mondja, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, az maga viszont tisztátalanná válik. Aki a vörös tehénnel foglalkozik, az tisztátalanná válik. Most a részletében nem fog belemenni a dolgnak, de a lényeg, hogy mit jelent az, hogy foglalkozik? És azt mondja egy brájta, hogyha valaki csak vigyáz a hambakra, az is már foglalkozásnak számít, és ő már tisztátalan. Mit látok ebből? Hogy a őrző az munka, az ugyanolyan munka, az ugyanolyan cselekvés, mint bármi más. Ez ugye szembe megy azzal, amit Smuel mondott, Amarabbarullah, Zéra sem a Jazizba éve, a szutrába. Ula, nem. Lehet, hogy valójában a szabály, amit itt olvasunk, az csak egy rabbinikus előírás. A rabbik mondták, hogy legyen ő is tisztátalan, mert bár az őrzés önmagában nem számít foglalatosságnak, attól még nem válna tisztátalanná, de nehogy az legyen, hogy a végén hozzáér mégis az állathoz, és akkor viszont tisztátalan lesz ugye az állat teteméhez, ezért mondták, hogy azért legyen ő is tisztáltan. Oké, okay. Akkor nézzünk egy másik ellentmondás. Moszim Ravka Anna, ami semmi rábe, vagy hamis, még soha ész. Nézzük, nem állak lesz, mert elhagy, mert elhagy, mert mikor elhagy, mert elhagy, mert fi hesbe, mi a Márta, és semmi Ravka ész, mert ezt adom, aztán Ravka Anna, van egy brájt, amikor a következőt mondja. Valaki gyümölcsőrző, és 4-5 féle uborkát őriz, akkor ne csinálja azt, ő ehet belőle, ő ehet a termésből, de ne csinálja azt, hogy az egyik féléből megtölti a hasát, és abból nem marad semmi, mindegyikből legyen egy kicsit, hogy azért maradjon, nyusson is, maradjon is. És mit látok? Hogy az őrző az ehet, akkor nincs igaz a Smuelnak, mert itt ugye egy, úgy tűnik legalábbis, hogy egy olyan termésről van szó, ami még nincs leszedve, és itt is azt mondja, hogy ehet belőle. Smuel szerint, ami még nincs leszedve, abból nem ehetne. Amarab simbarási, bár kurinsan. Azt mondta, amarab simbarási, ne, itt nem olyan uborkáról van szó, ami még nincs leszedve. Igenis, egy már leszedett uborkáról van szó. A kurinban lőni, van, mert láttam, nem állszer. Azt mondja, hogy ha leszedetről van szó, akkor akkor miért nem mondjuk azt, hogy ott már annyira kész termékről beszélünk, egy leszedett uborka, az egy kész termék, akkor, ott, akkor viszont amiatt nem ehetne belőle, mert ugye a kész termékből nem lehet enni. Az esetleg, hogy nite a pikasz se lehem. Nem, leszedett, de még a szárát nem vágták le. Ezt korábban beszéltünk róla, hogy az uborkánál, vagy a cukkinél, meg a töknél, akkor számít teljesen kész terméknek, amikor nem csak már leszületelték, hanem a szár végét is levágták. Oké, okay. Akkor ezzel el tudtuk ezt is magyarázni. Most végül is Rav Ashi az utolsó bekezdésben a következő misna előtt bizonyítja, hogy mégiscsak Smuelnak van igaza. Tehát akkor még egyszer, hogy Smuel azt mondta, hogy Soimer lávka össze májszedami, hogy az őrzés az nem számít valódi cselekvésnek. És ezért, amikor azt mondja a misna, hogy van egyfajta őrző, akinél a rabbik mégis megengedték, hogy egyen a gyümölcsből, az 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 őrző, aki a leszedett gyümölcsöt őrzi. De az az őrző, aki még a nem leszedett, még nem a szület idejéből való gyümölcsöt őrzi, azt a rabbik sem engedték meg, hogy egyen a gyümölcsből, mert ott két mínusz is van. Az egyik az, hogy ez nem leszedett gyümölcs, tehát nem születbeli gyümölcs, a másik pedig, hogy nem egy valódi cselekvőről beszélünk, nem egy valóban a születben lészvevő cselekvőről beszélünk, hanem egy csupán őrzőről, és az őrző Smuel szerint nem számít cselekvőnek. Amara Vási, Kvusza, de Smuel, Misztábra. Azt mondja, Amara Vási, tulajdonképpen Smuelnak van szerintem igaza. Miért? De Tnán, ve illu, ichli, min a tojra. Ugye, amikor tanultunk arról egy héttel ezelőtt, hogy kik azok, akik a szület idején milyen típusú szület és milyen típusú munkás az, aki a szület idején ehet a gyümölcsből, akkor a misna a következőt mondta a 87-es oldalon. Élu a ichlin minatóira, a Tóra szerint a következők ehetnek a születből. Ha a iszövő me hubarna kárka, be svász gmármenacha, be talus. Az, aki a növénnyel foglalkozik, annak a munka folyamatának az utolsó fázisában, és leszedettel. Magyarul a leszedettel is, hogyha az még nem egy teljesen kész termék. Okay? Tehát akkor a feltételek azok a következők, növényi legyen, utolsó munkafázisban, és még ne legyen kész termék. Miklál, Dika de lajka achil, min a tőre el, amin a medina. Viszont a szöveg úgy fogalmaz, hogy ezek azok, akik a Tóra törvény szerint ehetnek. Az, aki. Tehát a három feltétel, ami kell, hogy növényi dolog legyen, utolsó stációban, és ne legyen kész termék. Na de abból, hogy a Mista úgy fogalmaz, hogy ezek ehetnek a Tóra szerint, ebből az következik, hogy van valaki, aki ehet, de nem a Tóra szerint, hanem rabinikus szabály miatt, ugye? Látjuk is, tényleg van ilyen. A kérdés az, hogy ez ki? Most, ha megnézzük a Misna folytatását, akkor mit mond a Misna? Én a széfe, vagy én se én a ichni. Mit mond a Misna a folytatásban? És kik azok, akik nem ehetnek? Azt mondja, azok, akik nem nem növényivel foglalkoznak, nem az utolsó stációban, vagy akik már kész termékkel foglalkoznak. És mit mond? Má én a ichni. Azt mondja, hogy nem ehetnek. De mit jelent az, hogy nem ehetnek? Ilémeine Jehovina Tvérelem, Jehovina Tvérelem, Jehovina Tvérelem, a szövegben, ha nem ehetnek, azt jelenti, hogy nem ehetnek a Tóra szerint, de esetleg ehetnek a rabbinikus szabály szerint, akkor nem tesz hozzá semmit a Misna vége, a Misna elejéhez. El a láv, se én Jehovina Tvérelem, Jehovina Tvérelem, Jehovina Tvérelem, akkor inkább miről van szó? Hogy ezek azok, akik nem ehetnek a Tóra szerint, és nem ehetnek a rabbinikus szabály szerint sem. Tehát akkor Májninhu, őszöbben mi huber le kárka, be sas én gmár me lacha, még halsaken semmi gános pár része. Az azt jelenti, hogy van olyan, aki nem ehet egyáltalán, ki ez, az, aki növényivel foglalkozik, de nem az utolsó stációban. Most, hogy magyarul mit akarok ezzel mondani? Hogy az, a tekint, vagy mit akar mondani a Talmud, hogy tekintve a Misna elején azt mondja, hogy van, ezek azok, akik a Tóra szerint ehetnek. És ezek azok, akik nem ehetnek, akkor amikor azt mondja, és ezek azok, akik nem ehetnek, az azt akarja, hogy ezek azok, akik egyáltalán nem ehetnek. De azt mondja, hogy a kettő között van egy ugyan, amelyik nem ehet a Tóra szerint, de ehet a rabbinikus szerint, de ez csak egy. Viszont van olyan is, aki egyáltalán nem ehet. Ki az, aki egyáltalán nem ehet? Az, aki lehet, hogy növényivel foglalkozik, de viszont nem az utolsó stációban. Magyarul például, valaki kezeli a növényt, de még nem az utolsó stációban, az nem ehet belőle. Akkor pláne, hogy nem ehet belőle olyan, aki vigyáz az ilyen típusú növényre. Ugye, mert ő még csak nem is igazán dolgozik, hanem csak őrző. Akkor ki az, aki ehet, ki az, aki nem ehet a Tóra szerint, de ehet rabbinikusan, nem marad más, mint hogy azt mondjuk az őrző, aki növényi őriz, és utolsó stációban van, tehát akkor a Smuel véleményét támasztja alá, aki szerint erre gondolt a Misna, akkor azt mondta, hogy az őrző nem ehet a Tóra szerint, de ehet a rabinikus előírás miatt, az milyen őrzőre vonatkozott? Olyan őrzőre, aki növényi dolgot őriz, és olyan növényi dolgot, amelyik már leszedett gyümölcs, tehát utolsó stációban van. Oké, kedves barátom, egy kicsit absztrakt volt az eddigi tanulmány, és egy kicsit könnyebb, nem sokkal, de egy kicsit könnyebb vizekre fogunk kevezni, egy új mistához érkezünk, és olyan témát fogunk tanulni, ami többször fölmerült már eddigi tanulmányaink során. Mista azt mondja, árba a sejmimhén, sejmé hinnam, vár sejl, vár nőszer, szakr, vár szöjhe. Négyféle őrző van. A szívességi őrző, a kölcsönvevő, a bérlő, bocsánat, a fizetett őrző és a bérlő. Szívességi őrző, kölcsönvevő, fizetett őrző, bérlő. Mi a különbség között a négy őrző között? Alapvetően a felelősségi szint. Sőmékén is be áll a kölyv. A legkevesebb felelőssége a szívességi őrzőnek van. Bármi történik azzal, amit őrzött, bármilyen típusú kár éri azt, megesküszik, hogy ő nem tudatosan tett benne kárt, vagy nem magasfokú felelőtlenséggel járt el, és akkor fentesül mindenfajta felelősség alól. A túlvégen, bár sem, és sálem áll a köl, túlvégen van a kölcsönbevő, a szívességi kölcsönbevő, ő mindenért fizet, még a viszmajóért is, a nősz a szakvászőjéken is bajnál a svúlval, a svúlyával a mésza, ume sálem a szavnéjnő a szagnéva. A fizetett őrző és a kölcsönző, vagy bérlő, azok viszont megesküsznek a viszmajor esetén, hogy nem felelőtlenül jártak el. Ugyanakkor viszont a lopás és a elvesztés esetén, ami nem egy olyan magasfokú viszmajor, mint más viszmajor, mert a lopás és a elvesztést az egy smiröme ula, egy magasfokú őrzéssel, egy elővigyázatosabb őrzéssel megelőzhető lett volna. Nos, az ilyen esetben éppen ezért ők, mivel középen vannak a felelősség tekintetében, nem elég megesküdniük, hogy nem jártak el nagyon felelőtlenül, hanem fizetniük kell. Még egyszer akkor összefoglalva, a szívességi őrző semmilyen esetben nem kell, hogy fizessen, a kölcsönbevő minden esetben kell, hogy fizessen, a bérlő és a fizetett őrző, azok a lopás és a elvesztés esetén kell, hogy fizessenek, minden más esetben mentesülnek fizetés alól, ha megesküsznek, hogy nem jártak el nagyfokú felelőtlenséggel. Oké, idáig tartott a misna. Azt mondja, Talmud mám tanárba sem, hogy ki az a mester, aki ezt a misnát tanította? Amarab Nachman Rabbanavuar, Rabbi Meir. Azt mondta, Rabbi Nachman Rabbanavuar nevében, ez Rabbi Meir. Amarab Rabbi Nachman, mik az a részle árba sem. Azt kérdezte, erre Rabbi Nachman mond, mi az, hogy Rabbi Meir? Van olyan, aki nem ért egyet ezzel, hogy négyfajta őrző van? Ez egy tórai dolog, hogy a tóra maga teszi egyértelművé, hogy négyféle őrző van. Amelé Achika Minelach, akkor mit jelent az, hogy akkor Rabbi Meir véleménye ez a misnát, Rabbi Meir, ez egy általános dolog. Amelé Achika Minelach, Mántán a Szöjjherke, Na Isze Szachar, Rabbi Meir. Én a következőt értettem az alatt. Ki az, aki úgy gondolkodik, mint ahogy a misnánk írja, hogy a bérlő az olyan, mint a fizetett őrző? Ja, korábban többször ez fölmerült, hogy a Tóra egyértelműen a szívességi őrzőről, a kölcsönvevőről és a fizetett őrzőről beszél, de a bérlő nem egyértelmű, hogy hova tartozik. És van egy vélemény, aki azt mondja, hogy a bérlő az olyan, mint a szívességi őrző, és egy másik vélemény, aki azt mondja, hogy a bérlő olyan, mint a fizetett őrző. A mi misnánkban ugye kiderül, hogy a bérlő olyan, mint a fizetett őrző. Kinek a véleménye? Ez Rabbi Meir véleménye. Ha Rabbi Meir ívhassa minden le, de tánya szöjjéke, mi kétszer, mert sálem, Rabbi Meir, öjmérs ki sejmérké, nem? Rabbi Buda, öjmérs ki sejmérs szakad. Szerintem, hogy várjunk csak, de hát van egy brájta, amiből úgy tanultuk, vagy pont fordítva. Azt mondja a brájta, hogyan kell, hogy fizessen a bérlő, Rabbi Meir azt mondta, hogy pont úgy, mint a szívességi őrző. És Rabbi Buda az, aki azt mondja, hogy úgy, mint a fizetett őrző. Rabbi Buda, ívhaktani. Igen, de Ráva ezt fordítva tanulta. Szerintem Rabbi Huda az, aki azt mondja, hogy úgy kell, hogy fizessen, mint a szívességi őrző, és Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy úgy kell, hogy fizessen, mint a fizetett őrző. Ezt korábban már tanultuk, hogy itt két vélemény volt, hogy a Rabbi Meir és Rabbi Huda vitája az, hogy hangzott el. Ugye, tehát ők vitatkoznak arról, Rabbi Meir és Rabbi Huda vitatkoztak arról, hogy a bérlő az olyan-e, mint a szívességi őrző, vagy olyan, mint a fizetett őrző. Az egyik vélemény szerint Rabbi Meir szerint olyan, mint a szívességi őrző, Rabbi Huda szerint olyan, mint a fizetett őrző. Csak hogy a csavar ebben az, hogy volt egy vélemény Rába, aki azt mondta, hogy pont fordítva hangzott el a vitájuk, és Rabbi Meir az, aki azt mondja, hogy olyan, mint a fizetett őrző, és Rabbi Huda az, aki azt mondja, olyan, mint a szívességi őrző. Ijahjár, bas, laisanik. Azt mondjátam, hogy jó, oké, értem. De akkor miért úgy fogalmaz a misna, hogy négyféle őrző van? Nem négyféle őrző van, csak három. Bárhogy is nézzük, a bérlő az vagy a szívességi őrző, vagy a fizetett őrző, de egyenlő, de akkor igazából csak a három kategóriánk van. Azt mondjam, Rám Nachman Yitzchak, Kár Bar, Semmi, Midi, Nem, Slöj, és azt mondjam, Rám Nachman Yitzchak, úgy kell érteni a misnát, négyféle őrző van, akiknek a szabálya három kategóriára oszlik. Oké. Okay. Történet következik. A húr rája, de hávök a rajik, a jussza, a gudödő nár. Papa volt egyszer egy pásztor, aki átvezette az állatokat, akikre vigyázott, a Ráv Papa, nem Ráv Papa, Papa folyóján. Sarik hádami nájú, nafla le mája. Bocsánat, nem átvezette a folyóján, hanem a folyó parton vezette őket. Az egyik állat megcsúszott, és bum, beleesett a vízbe, és meghalt. Azt mondta, ugye ez egy fizetett őrző volt, ugye a pásztor. Az volt a kérdés, most akkor ez minek számít? Ez egy viszmajor, ez egy, nem egy viszmajor, minek számít? Azt lak a médrába, amár máj hávelélemi volt, eljött, bocsánat, azt lak a médrába, Eljött Rábához, és Rába azt mondta, föl van mentve. Miért? Amir máj hávelele nivat? Mit tudott volna csinálni? Ha natörként tanulni is, normálisan őrizte, ahogy általában normális a pásztorok a folyó partján vezetik az állatokat, nem kellett, hogy ennél elővigyázatosabb legyen, tehát föl van mentve. Amelé, ami állja, ellami által, állom azt, hogy itt na de hajli insi. Aki nem ide patír, azt mondta neki a bájvárosok, de akkor ezek szerint, hogyha valaki kint hagyja az állatokat a városon, vagy a falu határába, és bemegy a faluba, és közben történik valami az állatokkal, akkor ugyancsak föl van mentve, mert ez a szokás, mert mindenki így csinálja. Azt mondja, azért van fölmentve, mert mindenki így csinálja. Akkor ez így is így van? Amire én? Azt mondja, igen, ugyanúgy. Azt mondja, gána, purta, be idna, de ganu ansi. Aki nem ide patú? Azt mondta, hogy igen, és hogyha lefekszik aludni, kicsit szunyókál a pásztor, akkor és közben történik valami, akkor ugyanúgy föl van mentve? Mert mindenki így áll el. Azt mondja, ki a melein? Azt mondja, igen. Észve, élő, mert én szím sem jössz a patur a lejjem, ki gaj, ne tipölcs, ma vatik a hamesz a narim, ha ikor a fi harep. Azt mondja, nekem állj, ne. Ez nem lehet, hiszen mit tanultunk egy brájtában? Mi az a viszmajor, aminél a fizetett őrző föl van mentve? Például az, amiről Jobb könyvében olvasunk, hogy Jobbnak az egyik, ugye sok córesz, sok nehézség érte Jobbot, és mi volt az egyik ilyen córesz, hogy egyszer a pásztorai, fiatal pásztorai vitték a ökörcsordát, és megtámadták őket. Utonállók megölték őket, és elvitték az állatokat. Akkor ez egy olyan viszmajor, amiért nem felel. Tehát egy ilyen utonállás, egy ilyesmi, az olyan viszmajor, amiért nem felel szól a pásztor. Amire haszom, de ha zannim massa. És mit látok ebből? Hogy Brájta azt mondja, hogy a fizetett őrző akkor van fölmentve, akkor van viszmajor, hogyha egy ilyen súlyos dolog történik. De az alól nincs fölmentve, elment szunyókálni, vagy hogyha, és akkor történt valami, hogyha az a folyópartján vezetett. Az nem számít viszmajor, hogy történt egy valami, egy olyan esetnél, amit amúgy mindenki csinál. Amen lejé haszom, ha zanem assza. Azt mondja, kirában nem. Amikor a Brájta azt mondja, hogy az számít viszmajornak, amikor valakit megtámadnak, csak egy ilyen szélsőséges dolog számít viszmajornak, ott nem állatőrzőkről, pásztorokról van szó, hanem egy városnak az őreiről, a helyi tekről. Na ott, hogyha ilyen támadás éri őket, az egy viszmajor. De egy pásztornál sokkal kevesebb is már viszmajornak számít. Észfejád, ma szerintem, hogy szakával ismerkedni, ha iszbélyem, ha lánni, ha érve karakba lájló. Azt mondja neki, hogy ez még én nem csinálom. Van egy másik brájta is, ahol azt mondja, mikor számít, Meddig kell elmennie a fizetett őrzőnek ahhoz, hogy mentesüljön a fizetség alól? Addig, ameddig Jákob, amikor Jákob ősatyánk azt panaszolta Lábánnak, hogy ő mennyit dolgozik, és semmilyen fizetsége nincs, akkor úgy beszél Jákob, azt mondja, nappal a száraz. A száraz gyomot ettem, éjszaka meg a jeget. Szerintem kim volt végig a. Ezt akart ezzel mondani, Jákob, hogy soha nem hagyta el a nyájat, mindig velük volt. Legyen tél, éjszaka, amikor fagy volt, nappal, amikor csak száraz gyomot tudott enni. Na ilyen szélsőségekig el kell menni a pásztornak ahhoz, hogy ha valami gond éri, akkor azt lehessen mondani, hogy az viszmajor volt. De az, hogy elmegy szunyókálni, és közben történik valami, az nem viszmajor. Amely azt mondja, nem mi haza, nem azt. Azt mondja, nem. Itt se pásztorról van szó, hanem a város őreiről. Amely lé, attu Jákob, innen haza, nem azt mondja, azt mondja, nem értem. De Jákob miről beszél? Jákobtól idézi a Brájta, és Jákob miről beszél? Mondja Lábának, hogy vigyázott az állatokra, ő nem egy város őrző volt. Amelé, de amelé Laban, Natrilachni russzai szérek hazani massa. Azt nem. Jákob úgy beszélt Lábánhoz, azt mondja, nézd meg, én milyen pásztor voltam. Úgy, olyan elővigyázatos pásztor, ami nem is kellett volna, hogy legyek. Én úgy jártam el, mint egy város őrzője a te állataiddal. De valójában nem is kellett volna, hogy ilyen szigorúan vigyázzak rájuk. Oké, a bája még mindig nem adja föl. Azt mondja, észvej, röje se haja röje. Én ilyen hendői balai, boz eve taráv, bármi darász. Én nem rím lőjön a sam, olyan mácél. De én nem, én gyere vissza, én jaj látszél, hájav, én láv, patul. Azt mondja neki, a bája, figyelj, van egy brájt, ami következőt mondja. Tegyük fel, hogy volt egy pásztor, kint hagyta a városon kívül, vagy falunk kívül a nyáját, és jött egy farkas, vagy jött egy oroszlán, és elvitt valamit a nyájba. Akkor nem mondjuk azt automatikusan, hogy na, ha ott lett volna, akkor meg tudta volna védeni, hanem megnézzük, hogy milyen erős. Ha olyan erős, hogy tényleg meg tudta volna védeni az állatokat, ha ott lett volna, akkor ez nem viszmajor, felelőtlen, hiszen bement a városba, és ott hagyta az állatokat. Ha nem tudta volna megvédeni, akkor az így is, ő is viszmajor. My love, de albe idne, de áll insi. Ugye miről van itt szó? Feltétlenül arról, hogy úgy járt el, hogy általában a pásztorok, hogy kint hagyják az állatokat a városon kívül. És bement a városba, vagy a faluba, és mégis mit mond a misna, hogy csak akkor számít ez viszonylag, ha amúgy, ha ott lett volna, akkor se tudta volna megvédeni őket. Akkor nekem van igazam, mondja Báje, hogy attól még, hogy az a normális, vagy a megszokott eljárás, hogy mindenki kint hagyja az állatokat, és bemegy a faluba, az még nem számít önmagába viszmajornak, hogyha akkor történik valami. Azt mondja, de aljubi idna, de lajájnsi. Azt mondja, nem. Itt egy olyan helyről beszélt a Bright, ahol nem szokásra a pásztoroknak így járni. Én miről beszéltem, hogy ott, ahol a pásztor úgy jár el, ahogy az összes pásztor eljár, ha történik valami, az viszmajor. De itt egy olyan esetről beszélt a Bright, ahol nem szokásuk kint hagyni az állatokat a falunk kívül. Iakjen, máj patur. Azt mondja, psia, veszélyen fejbe, én ez hája. Azt mondja, várjál csak, mert akkor ez így van, akkor miért lenne bármilyen esetben fölmentve a felelősség alól? Mit mondott a Brájta? Hogyha amúgy se tudta volna megvédeni, akkor föl van mentve. Tehát van egy olyan alapszabály, hogyha valamit, egy olyan eset, aminek az eleje, hogy psia, az felelőtlenség, és a vége viszmajor, azt felelőtlenségnek tekintjük. Tehát akkor így is felelős kellett volna, hogy legyen a tettéért, hogy kint hagyta az állatokat. Azt mondja, Samal Kárjéve al. Azt mondja, nem. Arról van szó, hogy egy olyan helyről beszélünk, hogy nem szokás kint hagyni az állatokat. Ő mégis kint hagyta. Miért? Nem csak a jó pofáskodásban, azért, mert meghallotta az oroszlán ordit, és ilyettébe beszaladt a faluba. Azt mondja, ihachi emdjén a vissza, hogy máj hávédele mivel? Azt mondja, várjál csak, tehát akkor nem értem. Mert hogyha beszaladtok, ezek szerint mit van rajta méregetni? Ugye azt mondta a misna, vagy a Brájta, hogy megmérjük, hogy milyen erős, hogy meg tudta volna védeni. Hát nyilván tudta volna, mert nem szaladt volna be a faluba. Azt mondja, hajj le kárnem brejim le kálesz. Azt mondja, de még mindig meg tudta volna védeni, mert kijelentett volna ahelyett, hogy beszaladt volna a faluba, kiabálnia kellett volna, és kellett volna kérnie segítséget, és az oroszlán elébe kellett volna menni botokkal, és más pásztorokkal kiegészülve. Jaki, máj írja, sajmér szakra, fél, sajmér hinnom, nám ide, amara már, sajmér hinnom, sajmér, le kádem rej, makasz, vele, kidem, hája. Azt mondja, báj, báj, én nem stimmel, mert akkor viszont ez nem csak egy fizetett őrzőre vonatkozik, hanem egy szívességi őrzőre is. Ahogy tanultuk, egy szívességi őrző, aki el tudta volna ijeszteni a ragadozó vadállatot, akkor, hogyha botokkal, más pásztorokkal együtt ki elébe ment volna, és ezt nem tette meg, akkor az felelőtlenségnek számít, és fizetnie kell. Tehát akkor itt nem csak ilyen esetben nem csak a fizetett őrzőről, a szívességi őrzőről is vonatkozik ez. Semmi hinnom, be hinnom, semmi szakra, be szakra, igen, de a szívességi őrzőnél ez csak szívességből kötelességet csinálni. Magyarul szívességből megkérni másokat, hogy ők is szívességből jöjjenek. Ha nem akarnak jönni, nem tudja, nem készítheti őket. A semmér szakar, amiről itt beszélünk, a fizetett őrző akár fizetnie is kell más pásztoroknak, hogy jöjjenek a segítségére. Beátkáma. Azt mondja, tényleg fizetnie kell? Segítséget kell hívni, akkor akár pénzért is kell segítséget csinálni. Mennyi pénzt kell belerakjon, hogy a segítséget hívjon? Átkedéd mélyen. A állatok értékeig. Tehát ő az állatok értékeig, mert ugye addig nyilván, amikor ő fizet, akkor azt majd visszakapja a tulajdonostól, de azért annál többet ne fizessen, mint amennyi az állatoknak az értéke. Éhem a cínú, sem és szakar, se hajben iszim. Azt mondja, nem értem, hogy van olyan, hogy akkor ő kell, hogy fizessen, hogy megelőzön egy iszmajort. De addig is akkor, hogy van más, azt nem fizet, mert végén meg fogja kapni a tulajdonostól. Amúgy a papalá báj, aki mája hanelémina. Szóval, de amikor a tulajdonos ínsú is kifizeti, akkor neki ez mit éri meg? Tegyük fel, hogy én fizet, felkérek munkásokat, vagy munkásokat, segítséget kérek, hogy, hogy védjék meg a nyájat, és annyit fizetek, mint annyi a nyáj értéke, az miért éri meg a tulajdonosnak? Akkor inkább hagyjuk a nyájat, és nem kell fizetni, ugyanott vagyunk. Szóval, návka minele kussa lehé, buszai návle tírhé széra. Azt mondja, azért mégis megéri a tulajdonosnak, mert most egyrészt ezeket az állatokat már ismeri, másrészt nem kell a nulláról építeni a nyáját, tehát hiába ugyanaz az érték, de mégis megéri neki. Hízdem rába, rába, funna, alá, és finna, ne, drába. Oké, akkor Rábának mi a vélemény? Rába azt mondja, hogy ha a fizetett őrző, a pásztor úgy jár el, ahogy a helyi szokás a pásztoroknak, és egy ilyen szituációban történik valami, az már viszmajor. Ha a helyi szokás azt, hogy a folyó szélén, a folyóparton vezetett az állatot, az egyik állat, és így jársz el, az egyik állat megcsúszik, és beesik a folyóba, akkor az viszmajor. Ha az a szokás, hogy szunyokálhatsz napközben egy kicsit, mint pásztor, mert mindenki így jár el, de közben jön egy farkas, és elviszi az egyik bárányt, akkor az is viszmajor. Mert te csak úgy jártál el, ahogy az összes pásztor szokott. Most ez Rába véleménye. De a Chizda és Rába Rav Hunna nem ért ezzel egyet. De Amri le hachi avilach ágra, én túl elén túszra is szépszem. Mert mit tud mondani az, aki fölbérelte a pásztort? Én azért fizettem neked, hogy egy extra őrzést végezzél. Tulajdonképpen ez a vita, hogy a fizetett őrző normál őrzést, vagy extra őrzést kell, hogy végezze. Bár Ada szöbb lú havekam avetchi jussza gamla de norás. Bár Ada egyszer átvezetett állatokat, mint fizetett pásztor, a Naras folyón. Dachfe chada lecha berta vesed issza be mája. Az egyik meglökte a másikat, egyik állat a másikat a hídon, és bum, beesett a vízbe. Azt mondta, hogy meghalt, elpusztult. Azt nekem én Rav Papa, vagy hívei, erre jöttek Rav Papa, és Rav Papa kötelezte, hogy fizesse ki az állat értékét. Ez nem tekintette viszmajornak. Amelé, máj, hávelé, le, mi vált? Azt mondja, várj, de miért nem viszmajor? De hogyan kellett volna eljárnom? Amelé, égben, le, hlá, buré, hádá, hádá, azt neki, mi az, hogy hogyan? Egyesével kellett volna átküld az állatokat a hídon. Amelé, ilyen dádbé, babák, achtik, de macele, mi vált, hádá, hádá, azt mondta neki, ne, neked van olyan unokaöcséd, aki ezt megcsinálta volna, hogy egyesével viszi át az állatokat? Amelék, vár cafkok, amelyiknek a moh, vagy egyiket áskek, vagy azt mondták rá, papa, már voltak előtted is olyanok, akik panaszkodtak emiatt, hogy ez micsoda elvárás, de itt lehet csinálni. Ez az elvárás. Magyarul ő is azon az ásponton volt, hogy a Saimer Szakar, a fizetett őrző, az egy magasabb fokú őrzést kell, hogy végezze. Évo afkit kitnak beirunja, azon sábú, samtöminé. Évú egyszer kirakott runya házában lent, azzal, hogy az majd vigyázni fog rá. Jött sábú, egy fegyveres utonálló, és ellopta tőle. De szöjf hukaregánov, később megtalálták a tolvajt, azt mondja, hogy Rav Nachman, hívei. És erre eljött Évú, akitől ellopták, és Rav Nachman, és Rav Nachman azt mondta, hogy ő kell, hogy fizessen. Magyarul. Évú, bocsánat, runya, oké, tehát Évú helyezte el a lent, Runyánál. Runyától ellopta Sávú. Runya egy füzetett őrző volt. Most általában egy füzetett őrző az felelős a lopásért. Mi esetünk, mi történt? Ellopták a atyákat, de aztán meglett a tolvaj. Most ez esetben kell-e, hogy fizessen az őrző a tulajnak, és majd ő harcolja le a tolvajja, hogy az adja vissza neki. Vagy mivel megvan a tolvaj, ezért nem kell fizessen, mert a tolvaj fizethet, fizessen közvetlen a tulajnak. Mit volt Rav Nachman? Igenis, az őrző kell, hogy fizessen, és majd ő lefocizza a tolvajjal. Léma pligadrám funda barábi. Ah, akkor ezek szerint Nachman, aki így pászkanolt, ő nem ért egyet, nem funa barávinnal. De salach rá funa barávin, nignava ba innes, mert hárka hukara gano. Im sej mei chinam hu, raca nisba, raca iszém vagy dím, se szakar hu, iszém vagy dím, én nisba. És a funa barávin a következőt mondta. Ha valakitől ellopnak viszmajor lévén, mint például itt egy fegyveres tolvajról volt szó, tehát az már több, mint egy sima tolvaj, egy sima lopás, akkor ha így lopja el a tolvaj, és később meg lesz a tolvaj, akkor ha egy szívességi őrzőről van szó, akkor az őrző dönti el, hogy mit csinál, vagy felmenti magát a tulaj felé egy esküvel, hogy ő nem járt el felelőtlenül, és a tolvajjal akkor a tulaj boltolja le a dolgot, vagy inkább fizet, és ő boltolja le a tulaj a dolgot. Egy fizetett őrző viszont mindenképpen a tolvajjal boltolja le a dolgot. És kell, hogy fizessen. Igen. Elnézést kérek, az előbb rosszul mondtam. Ugye az előző történetben az volt, hogy Évu elhelyezte Runyánál a lent, és onnan Sábú, a fegyveres utánálló ellopta. Runya nem egy fizetett őrző volt, hanem egy szívességi őrző. És ezért volt meglepő, hogy ennek ellenére kötelezte Rav Nachman, hogy ő kellett, hogy fizessen a tulajnak, és ő kellett, hogy leboltolja a tolvaja a dolgot. És ehhez képest ez a brájt, amit tanultunk rá Funa Barávintól, úgy szól, hogy a fizetett őrzőnél tényleg így van, de a szívességi őrző az eldöntheti, hogy ő most akar-e mentesülni, és akkor összekötjük a tolvajt a tulajdonossal, és ők boltolják le egymással, vagy inkább ő kifizeti a tulajnak, és ő boltolja le a tolvaja. Tehát akkor úgy tűnik, hogy a Funa Barávin brájtája szemmegy azzal, amit Rav Nachman mondott. Ami rave haszam, gavri de farb szuka, ave kájme. De íra me kala, ave asszú, umáclin lei. Azt mondta erre rave, nem biztos, hogy Rav Nachman pászkanolása szembe megy azzal, amit ebben a brájtából tanulunk, mert Rav Nachman esete miről szólt? Runyáról. És Runyára, hiába egy szívességi őrző volt, Rav Nachman mégis kötelezte, hogy ő ki kell, hogy fizesse a tulajnak a len árát, és ő kell, hogy leboltolja a fegyveres tolvajjal a dolgot. De miért? Mert Runya esetében közelben voltak a rendőrök, és hogyha kiabált volna, akkor a rendőrök jöttek volna, és meg lehetett volna akadályozni a lopást. Az, hogy ez nem tette, ez már egyértelműen felelőtlenségnek számít, és ezért volt köteles ő fizetni, és ő neki kellett leboldogulni a tolvajjal a dolgot. Kedves barátaim, idáig tartott a ma esti tanulás. Holnap reggel, nem reggel, inkább este, folytatjuk még mindig majd az őrzők témájában, például, hogy egy pásztornál mit jelent az, hogy őriznie kell az állatokat, és ha minden jól megy, akkor holnap be is fogjuk fejezni ezt a 7-es fejezetet, és a 8-as fejezetre fogunk rátérni. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Mindenkinek további gyönyörű szombatestét kívánunk. A leges legjobbakat a viszontlátásra, viszonthallásra. Folytatjuk a 93-as lap végén, és az előzőkben szó volt arról, hogy a fizetett őrző, mondjuk egy pásztor, mentesül a viszmajortól. A viszmajor esetén mentesül a fizetés kötelezettség alól. És ugye arról volt szó, vagy fél szóval említettük, hogy ha egy vadállat megtámadja a nyájat, akkor az mikor számít viszmajornak, és mikor számít úgy, hogy az illető meg tudta volna esetleg védeni a nyájat, és akkor mivel ezt nem tette, ezért felelős. Na, erről a témáról fog szólni a következő visna. Zev echodén oines, snéze évim oines. Szerintem amúgy, hogyha egy farkas jön, akkor az még nem viszmajor. Ha kettő, mert az ellen tudna védekezni a pásztor. Ha kettő jön, akkor az már viszmajor. Nem judai, mert mi sász, mi sláhász, ez évim, ávzev echodén oines. Szerintem Huda, amikor a farkasok csapása jön, akkor egy farkas is viszmajor. A farkasok csapása az azt jelenti, hogy valamilyen ég által adott büntetés, hogy látszik, hogy a farkasok nagyon közel merészkednek az emberekhez, és nagyon elszemtelennek, és óriási csapás van a környéken, a farkasok csapása. Ebben az esetben egy farkas is már annyira bátor és szemtelen, hogy az ellen nem tud védekezni a pásztor, és ezért már egy farkas is viszmajornak számít. A kutyák esetén, ha két kutya jön, az se számít viszmajornak. Dua bábliai, mert mi sem nem imél, ruach ahász, én öjnesz, misté ruhajsz öjnesz. Azt mondta Dua bábli, hogy a két kutyánál is csak akkor nem számít viszmajornak, hogyha egy oldalról támadnak. De ha két oldalról támadnak, akkor az viszmajor. Ha lisztim haréze öjnesz, fegyveres rablók, az viszmajornak számít. Ha áli, ha doiv, ha nomer, ha bárdalasz, ha nohos, ha lesz. Különböző vadállatok, mint az oroszlán, a medve, a párduc, a sakál, a kígyó, ezek mind-mind viszmajornak számítanak. Én a szervezmánsabahol már léjen a valahogy liha, nem makim, de dudé hájve lisztem én. Mikor igaz az, hogy ezek viszmajornak számítanak? Hogyha egyszer csak ezek megjelentek, de hogyha a pásztor vitte ezeknek a helyére, tehát olyan helyre, ahol ezek tipikusan léteznek, akkor az az ő felelőssége, és a dolog nem számít visszajönnek. Mészeke dárka réze, ines szakfa, domésza, én ines. Ugyanígy az elpusztulás. Ha magától egyszer csak elpusztult az állat, akkor az viszmajor. De hogyha kínoszta az állatot, és utána pusztult el, akkor az nem viszmajor. Az ő felelőssége, hogy az állatot keményen dolgoztatta és kínoszta, és emiatt halt meg. Az, hogy se a cukiminaflár, ez a indes helyről se a cukiminaflár, és a indes ugyanígy, hogyha az állat magától fölment egy sziklás hegyoldalra, és onnan leesett, akkor az viszmajor. De hogyha ő volt az, aki oda fölküldte, és onnan leesett, akkor az nem viszmajor. Oké, idáig tartottam is, na most nézzük, mit mond a Talmud. A tányezeve, hogy a indes. Mit mondta a misnánk, hogy egy farkas az nem számít viszmajornak. De egy másik helyen azt tanultuk, hogy egy farkas önmagában is viszmajor. Amarám nekem, Icchak, Ibis, Ászmus, Lekhaze, Ibim, Rabbi Hudai. Azt mondta, nekem, Icchak, igen, az, amit tanultunk ennek kapcsán, az a fegyveres rablóról szólt. Bocsánat, az a farkas csapás idejéről szólt, ahogy Rabbi Huda a misnánkban is említette azt, hogy olyankor egy farkas is viszmajornak számít. A liszti már ez a innez, ugye a fegyveres rablóról azt mondta a misnánk, hogy az viszmajornak számít. A máj luki gábra, a hadi gábra. Szóval mondom, miért számítana viszmajornak? Hát egy férfi áll szemben egy másik férfivel. Az miért viszmajor? Tudott volna védekezni? Amely ráv, a liszti, az olyan azt mondja, ráv, azért, mert itt fegyveres rablóról van szó. És a fegyveres rablóval nem tud védekezni. Bajon Leo Lisztimizőjön, vagy Leo Lisztimizőjön, már azt mondja, hogy na jó, mi van akkor, hogyha a fegyveres rabló jön, viszont a pásztornak is van fegyvere. Mi a minden, oké, Gábra, de Gábra, hogy Dilma, hajj, ma szanapsé, vajj, mert mi szanapsé. Mondjuk-e azt, hogy itt egy ember áll egy másik emberrel szemben, és ugye kiegyenlített a harc, mert mind a kettőnek van fegyvere, vagy ezt mégsem mondjuk, mert azt mondjuk, hogy a rabló az kész lenne életét áldozni a rablásnál, így áll hozzá a dologhoz, életét kockáztatva megy neki a dolognak. A pásztortól viszont ezt nem várhatjuk el. És távra de hány messze nem se, azt mondtam, hogy igen, logikus, hogy ezt ne várjuk el a pásztortól, és nem mondjuk azt, hogy kiegyenlített a dolog, mert a rabló az valóban kész az életét kockáztatni, a pásztornál viszont ugyanezt nem mondhatjuk el. Amelé báj de rabi áskehér rajja, amelé gamba szárja, tuhta plány, jönje szvinnan, káhve káhika behádan, káhve káhika behádan, káhve káhzuk, zuga piszalan, azzal sok, ami ne, máj. Kettőt kérdezte a báj rabitól, mi van akkor, hogyha a pásztor provokálta a rablót? Tehát találkozott vele valahol, és azt mondja neki, jaj, te büdös rabló, hát mi többen vagyunk, ott vagyunk a pásztorok, egy bizonyos helyen ott együtt vagyunk, és ennyien és ennyien vagyunk, ennyi és ennyi kutyánk van, ennyi és ennyi paritjánk van, és ezzel tulajdonképpen provokálja, és utána jön a rabló, és tényleg kirabolja őket, akkor ilyenkor ez mi? Ez Viszmajor, vagy mivel ő provokálta, és tulajdonképpen oda hívta, akkor ez az ő felelőssége. Azt mondja erre, azt mondta Rabá Bájának, hát az egyértelmű válasz, hogy azt tanultuk, hogyha ő maga vitte oda, ugye a mi misnánkban is úgy szerepelt, hogyha ő vitte a fegyveres rablók, vagy a vadállatok helyére, akkor az az ő felelőssége, nem mondjuk, hogy Viszmajor, és itt is ugye erről van szó, hiszen ő provokálta, és ő mondta meg neki, hogy hol vannak, ezért, hogyha tényleg odajött később a rabló, akkor az a pásztor felelőssége.